Sziasztok, ez itt a Holnap tegnapi, a Rádió Café fenntarthatósági magazinja, amiben hétről hétre olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokon is megy keresztül az életünk a fenntarthatósági szempontok szerint. Én Nyúl Zsuzsi vagyok, köszönöm, hogy minket hallgatok. Érkezett hozzánk dr. Horváth Sarolta, aki létrehozott egy visszaváltható dobozközösséget. És itt van velünk Mellhoffer Tamás is. Szia Tamás, hello! Ezúttal is nemzetközi fenntarthatósági hírek között nézegettél egy kicsit, és a legizgalmasabbakat elhoztad nekünk, ezt fogjuk most hallgatni.
Jövőkép. A Holnap tegnapjában tudomány a fenntarthatóság szolgálatában.
Az elmúlt két hétben zajlott egy fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos esemény Egyiptomban, ez a COP27 nevű találkozó volt, ez az ENSZ-nek a fenntarthatósági klímacsúcsa. És egy rendkívül ellentmondásos rendezvény, ezért is gondoltam érdekesnek beszélni róla. Ugye úgy kezdődött, hogy rengeteg kritika érte ezt a rendezvényt, ahol a politikusok, lobbisták, környezetvédelmi, fenntarthatósági szakemberek érkeznek, és valaki kirakta a Facebookra azt a magánrepülő térképet, amely Sharm el-Sheikh irányába tartott, és hát elképesztő volt. Tehát az önmagában egy ellentmondás, ugye, hogy egy karbonkibocsátás ellen küzdő rendezvényre magánrepülőkkel mennek az emberek. A másik kritika meg az volt, hogy a főszponzor ennek a rendezvénynek az a világ egyik legjelentősebb üdítőitalgyártója volt, aki hát ugye műanyagpalackokkal szennyezi tele a világot, és mégis ő volt a főszponzornak. Tehát mondjuk ez nem biztos, hogy a rendezvény kritikája, inkább egy rossz marketing döntés valószínűleg. Tehát így indult ez a történet, és az ellentmondások azok továbbra is megmaradtak a két hétig zajló eseménysorozat során. Soha nem látott számban lepték el szénhidrogén lobbisták ezt a rendezvényt, ami azt jelenti, hogy nagyon kevés szó esett arról, hogy az úgynevezett fosszilis üzemanyagokat, azokat milyen ütemben próbáljuk kivezetni a világból. Tehát, hogy ez nem annyira került szóba, mint amennyire kellett volna. Helyette nagyon sok szó esett egyébként más fontos dolgokról, például 100 ország aláírt a metán kibocsátás csökkentéséről egy tervezetet. Ez is nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen ugye a légköri szennyezésnek a metán az egy nagyon komoly tényezője. Úgyhogy ez egyelőre nem jött létre, viszont például Afrikában, Kenyában az elnök meghirdetett egy faültetési programot az elsivatagosodás ellen. Ott azt hiszem 15 milliárd fát fognak ültetni, hogy egy kicsit javítsák ezt az úgynevezett széndioxid elfogást, tehát a széndioxid kibocsátásnak a visszavételét. De ez is egy nagy kritikája ennek a rendezvénynek, tehát hogy nem arról beszéltek főleg, hogy hogyan fogunk kevesebb benzingőzt, meg kevesebb gázból származó szennyezőanyagot ereszteni levegőbe, hanem arról, hogy vezessük be azokat az ilyen, hát angolul mondják szépen, hogy carbon capture, tehát hogy a széndioxidot megfogó, vagy azokat felszívó technológiákat, ezeket vezessük be, ezeknek az innovációjára költsünk, ültessünk fákat, tehát hogy ez zajlott nagy részt, és ez azért van, mert ugye rengeteg hát fosszilis üzemanyaggal foglalkozó lobbista volt ott, akik ezt a narratívát erőltették. Még egy utolsó pozitív gondolat ugyanerről a rendezvényről, hogy viszont fókuszba került egy olyan téma, amiről általában kevesebb beszélünk a fenntarthatóság kapcsán, és ez a biodiverzitás. Tehát nagyrészt ugye én is múlt héten emlékszem, hogy elkövettem ezt a hibát, hogy arról beszéltem, hogy a fenntarthatóság egyik fő célja ugye a klímaváltozás megállítása és ennek a káros üvegházhatású gázoknak a csökkentése, de emellett ugye ott van a biodiverzitás is, ami egy nagyon fontos dolog, tehát a természet megőrzése, a vizeink, erdőink, az állatoknak a védelme és a gazdaságnak, az üzletnek olyan irányba terelése, amely erre is figyelemmel van. És ez most nagyobb hangsúlyt kapott ezen a konferencián. Van egy ilyen ökológiai határok, ez a planetary boundaries, tehát hogy azok a határok, amelyeket a bolygó lehetővé tesz, hogy azon belül éljünk, és hát elég rémisztő bizonyos pontokon messze-messze túlléptük azokat a határokat, amit a Föld lehetővé tesz. Ez egyik például ilyen, ami talán a legjobban kilóg a határon, ez a műanyag szennyezés. És hát ez ügyben bőven volna tennivaló, és ezt elkezdték mainstream módon, tehát ilyen fősodorbeli módon elemezni, és az ezzel kapcsolatos taktikákat megbeszélni.
Rezeda, sáska, arzén, olaj. Te tudtad, hogy a zöldnek 227 árnyalata van?
És itt is van a stúdióban velünk dr. Horváth Sarolta, aki alapvetően környezetvédelmi szakjogász. Szia, Saci, köszönöm még egyszer, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatunk.
Te ugye láttál környezetvédelmi szakjogászként egy olyan hazai piacon lévő környezetvédelmi problémát, ami az ételpazarlással és az egyéb hulladékokkal volt kapcsolatos, így készítettetek rá egy nagyon jó üzleti modellt, és most már a második évét ünnepli a Rakun Doboz közösség, és 15 ezer eldobható dobozt váltottatok ki ezzel a lehetőséggel. Mi volt az a környezetvédelmi probléma, amire létrejött a Doboz közösség?
Alapvetően én 10 éve dolgozom környezetvédelmi területen, civil szervezet kapcsán kerültem a vendéglátóhelyekkel kapcsolatba, és egyrészt az ő oldalukról is felmerült, hogy van ez a rengeteg egyszerhasználatos doboz, amiben ugye elviszik, vagy kiszállítják az ételt, és hogy lehetne ezt megoldani, milyen megoldással lehetne csökkenteni ezt a rengeteg szemetet. Ugyanakkor meg a civil szervezet követői is jelezték, hogy ők meg vinnék a saját dobozaikat a vendéglátóhelyekre, hogy ugye ne termeljenek szemetet az ételelvitellel, és hát nem mindegyik vendéglátóhely teszi bele. És hogy ez egy nagy probléma, ők környezettudatosan szeretnének élni, de nem tudnak.
Igen, mert hogy ugye a HACCP szabályozás miatt eléggé szigorú az, hogy milyen körülmények között lehet befogadni egy érkező vendégtől doboz, tehát azt elvileg ki kell nekik mosni, mármint a vendéglátóhelynek, és úgy tehetnek csak bele bármilyen ételt, amit onnan a helyről el szeretnének vinni. Milyen ételcsomagolási megoldások vannak még egyébként, mert hogy a műanyag az ilyen teljesen evidencia, de azért vannak más lehetőségek is.
Igen, mostanában egyre több étterem használja a lebomlónak nevezett anyagból készült dobozokat, viszont azzal kapcsolatban meg sajnos az a legújabb kutatási eredmény, hogy teljesen ipari komposztálókba bomlik csak le, ahol megvan az ehhez szükséges páratartalom és hőmérséklet, és oda egyelőre nem nagyon jut el. Tehát most ugye kétféle áramot gyűjtenek szelektíven így házhoz menő gyűjtéssel, a papírt, meg a műanyagot. És ezeket a lebomlókat egyikbe se tudom beledobni, tehát kénytelen vagyok a kommunális szemétbe tenni, ahonnan aztán elviszik a lerakóba vagy az égetőbe, tehát igazából nem komposztálódik, nem kerül vissza a körforgásba.
Ezt szerintem kevesen tudják, hogyha például a pizzás doboz hiába papír, de hogyha étel maradékkal szennyeződik, akkor tulajdonképpen ez már csomagolási hulladéknak, ilyen kommunális hulladéknak minősül onnantól kezdve, tehát nem tiszta hulladék.
Lehet mondjuk a házilag komposztálni, nekem van komposztálom, én abba beleteszem. De ezeket a lebomló anyagokat ennél sokkal stabilabb anyagból készülnek, és ezért az én komposztálási ismereteim sajnos nem jutnak arra a szintre, hogy ezt a fix 70 fokos hőmérsékletet és a fix páratartalmat tudjon biztosítani, ezért hát nekem most 2 éve van a komposztálomban egy ilyen doboz, de sajnos ez így fél megoldás, úgy gondoljuk.
Hogyan működik a Rakun rendszer? Ugye beszéltünk itt arról, hogy láttatok egy problémát, létrehoztatok egy rendszert, hogyan valósítottátok ezt meg?
Nekem személyesen az a véleményem, hogy az a legjobb szemét, ami nem keletkezik, és erre hoztunk létre mi egy rendszert, ezeket a dobozokat, ezeket a vendéglátóhelyeknek bérbe adjuk, egyébként rozsdamentes acél az alja, a teteje pedig cseppmentesen záródó műanyag, és ők azoknak tehetik bele az ételét ilyen dobozba, akinek van előfizetése a használatukra, mert hogy van hozzá egy applikáció is, és egy fix havi díjért cserébe, ami egyébként pár száz forint, korlátlan alkalommal kérhetik ebbe az ételüket a vendégek, bármelyik velünk szerződött vendéglátóhelyen. Igazából az is lehet, hogy az egyiktől megkapják, és egy másikba adják vissza, és legközelebb onnan hoznak el ételt.
Tehát ezt praktikusan úgy képzeljük el, hogy beregisztrálok az applikáción keresztül, látom, hogy hol vannak ilyen vendéglátóhelyek, ahol a dobozomat fogadják, és ott biztos lehetek abban, hogyha ezt a fém dobozt használom, az üreset visszaadom, ők pedig teleadnak nekem egy másikat, így megvalósul a körforgás.
Igen. De ezzel kiváltottuk ezt a HACCP-s problémát is, mert hogy a vendéglátói nem abba a dobozba teszi bele az ételt, amit én visszaadok, hanem egy már előzőleg elmosott ugyanilyen dobozba, és igen, így akkor nem kell egyszer használatos dobozt használni.
Mennyire hozott helyzetbe titeket egyébként az a rendszer, amit 2021. júliusában vezettek be, ugye, hogy az egyszer használatos műanyagokat megpróbálják kivonni?
Mi nagyon készültünk rá, hogy ez majd helyzetbe fog minket hozni, csak azzal nem kalkuláltunk, hogy ugye ezeknek a polisztirol dobozoknak a forgalmazását tiltották be, nem a használatát.
Aha.
És akinek volt egy kis esze, az betározott belőle.
Ezzel én is sokszor találkozom még.
Én is kaptam, nem tudom, a múlt héten egy ilyenbe, úgyhogy én nem tudom, hogy hol tárolják ezeket a készleteket, de még vannak. Mi érdemi változást azon felül, hogy mondjuk így a szemlélete a vendéglátósoknak is, meg a lakosságnak is így jobban ebbe az irányba elindult. Tehát ezt leszámítva így érdemben nem segített sajnos.
Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy bárki csatlakozhat hozzátok, mint hogyha kezdeményező lenne, hogy az ő körzetében, ahol ő lakik, találkozik olyan vendéglátó helyekkel, akik még nem használják ezt a rendszert, és felvehetik veletek a kapcsolatot, hogy csatlakoztassátok őket hozzájuk.
Igen, ez eléggé jellemző egyébként, hogy a social media felületünkön kapunk ilyeneket, hogy XY-t keresd. Vannak ilyen igények, milyenkor általában így hirtelen felindulás akkor meg is keresünk egy-két helyet, viszont hát lassan mennek a dolgok.
Mennyire nyitottak a vendéglátósok? Mert szerintem lehet, hogy a fogyasztók lelkesebbek adott esetben, mint a vendéglátósok, mert nekik ez csak egy plusz feladat.
Fogyasztóként ugye ezzel még akár spórolhat is, hogyha nem kell ugye fizetnie az egyszer használatos dobozokat. A vendéglátósnak vele van azért dolga, tehát neki el kell mosni akkor ezeket a dobozokat, oda kell figyelni, hogy akkor mondjuk a 50 vendégből 10-nek ilyenbe tegye az ételét, szóval mindenféleképpen ez egy plusz erőfeszítést igényel az ő részükről, és akármennyire is a legtöbbjük egyébként, tehát 10-ből 9 vendéglátója, amikor meghallja ezt az ötletet, akkor azt mondja, hogy ez szuper. És akkor elkezdi ugye ott az alkalmazottakkal így átgondolni, és akkor hát néha kiderül, hogy erre nincs kapacitásuk, vagy most éppen másra készülnek, és ezért eltolják, tehát igen, elég jellemző, hogy most nem tudom, most már karácsonyra kezdenek készülni, így viszonylag hosszú ideig tart velük lezongorázni, de vannak olyanok is, akik meg maguk jelentkeznek, tehát a honlapon keresztül, és volt olyan a leggyorsabb szerződéskötésem, az kb. Úgy nézett ki, hogy jelentkezett, másnap elmentem, harmadnapra visszaküldte a szerződést.
Mik a legfőbb érvek, amikor valakinek elmagyarázzátok, hogy csatlakozzon ehhez a rendszerhez? Mivel tudjátok őket meggyőzni?
Van egy ilyen marketing értéke a dolognak, hogy egyrészt akkor bekerül a mi alkalmazásunkba, a honlapunkra. Ugye mi elég sokat szerepelünk mostanában szerencsére így a médiában, tehát hogy akkor valaki, ha megnézi az elfogadó helyeket, akkor most még nincs olyan sok, 103 van, tehát látja akkor azt az éttermet. Illetve van egy nagyon szuper törzs vendég megtartó funkciója, hogy akinek van egy ilyen előfizetése, az már utána olyan helyekre megy, vagy onnan rendel, akik elfogadó helyek.
Nem tudok elmenni szó nélkül, és szerintem ide kívánkozik a repohár problémája, mert ugye ez egy eléggé érzékeny kérdés. Ugye most már egy társadalmi egyeztetés zajlik arról, hogy mi lenne a legideálisabb. A vendéglátósok, a környezetvédők, illetve maga a szolgáltatást kínáló cégek között. Mit gondolsz, miért van az, hogy a ti dobozrendszeretek tök jól működik, tehát hogy egy működőképes modell jött létre, és miért lehet az, hogy ők valahogy belefutottak egy ilyen, hát eléggé fogyasztóvédelmi és egyéb kérdéseket felvető problémába?
Mi egyébként részt vettünk ezen az egyeztetésen, amit az iparkamara kezdeményezett, és hát ugye a repohárral az a nagy baj, hogy az kötelező. Tehát itt a mi rendszerünknél ott, aki úgy gondolja, hogy ő neki megéri az a havidíj, illetve ő annyira környezettudatos, hogy ezzel foglalkozni akar, akkor ő ezt bevállalja. De ott, hogyha ugye elmegyek egy szórakozó helyre, és kötelezően, tehát rám kényszerítik azt, hogy ebből igyak, és akkor utána ugye nem adják vissza az árát, hanem ilyen tokeneket. Én azóta már a pénztárcámba hordom, tehát én már beraktam oda a fémpénzek mellé, hogy biztos, hogy nálam legyen. És akkor végül is ugye az egyeztetés során is felmerült az, hogy ők is egy applikációval oldják meg, mert hogy ugye a telefon az mindenkinél ott van, és akkor nem kell legyártani ugye plusz azt az egy ilyen pénzérme méretű műanyag darabkát. Úgyhogy én egyébként úgy látom, hogy egyrészt ez egy nagyon erős szemléletformálási lehetőség, úgyhogy nagyon szurkolok nekik, hogy megvalósítsák, tehát szerintem jó lenne, ha minél több ember elfogadná, hogy ez van, tehát hogy nem lehet ezeket az egyszer használatos dolgokat, ezeket így tovább szórni kifelé a földre, vagy a levegőbe, vagy akárhova. Picit változtatni kell, talán ez az applikáció majd segít nekik.
Világszerte milyen jelenségek vannak a visszaváltható dobozok tekintetében? Volt-e valami olyan, amit a nemzetköziségből ide tudtatok hozni Magyarországra?
Azt tapasztaltuk, hogy amikor mi így körülbelül 3-4 évvel ezelőtt elkezdtünk ezen gondolkodni, akkor volt 3 ilyen kezdeményezés. Az egyik Svájcban, meg 2 Amerikában, és az elmúlt 3 évben lett 13, vagy még annál is több, most ennyiről tudunk, de most már itt körülöttünk, tehát Ausztria, Csehország, Németország, mindenhol van már hasonló, különböző modellekkel működnek, van, ahol betétdíj, valahol nem ilyen rozsdamentes acéldoboz, hanem műanyag, tehát tartós műanyag dobozzal dolgoznak. Persze nézegetjük őket, ha van egy mondjuk ilyen marketing ötlet, akkor azt néha így át szoktuk venni, hogy akkor hát, ha ez nekünk is működik. De úgy látom, hogy ők is nézegetnek minket, mert most például van egy osztrák cég, aki így egy éve bukkant elő, hogy ugyanilyen dobozokkal működik, és még az applikációjuk is nagyon hasonlít a miénkre, úgyhogy akkor példát mutattunk, úgy tűnik.
Nem látok egyébként irigységet vagy féltékenységet az arcodon, tehát igen, büszkeség az, ami most kiült rád.
Nem, alapvetően ugye nekem így a civil múltamból adódóan is az elsődleges az a környezeti hatás, tehát ezt lehet, hogy így for profitként egy kicsit nehezményezhetik az üzleti partnereink, hogy nálunk nem az az elsődleges cél, hogy minél jövedelmezőbb legyen. Úgyhogy én ennek örülök. Most szokták mondani, hogy na és akkor mi van, hogyha így bejönnek Magyarországra, és akkor lesz versenytárs, de erre meg az a válaszom, hogy minél többen vagyunk, akkor annál könnyebben tudunk szemléletet formálni.
Hány vendéglátó helyen rendelkeztek most? Mi a célotok? Hányat szeretnétek bevonzani a következő években?
103 partnerünk van, 14 különböző városban vagyunk jelen, és az a terv, hogy hát ez most lehet, hogy kapitalista lesz, de hogy minél gyorsabban nőjünk, tehát hogy minél több helyen elérhetőek legyenek, mert nyilván akkor tudjuk ugye a legtöbb embert is elérni, meg a legtöbb hatást elérni, hogyha nem csak ennyien, ha majd nem tudom, 500 étterembe lehet használni, meg szeretnénk ugye az ilyen nagyobb cégeket is bevonni, mert őket egy kicsit nehezebb lesz, akik mondjuk ilyen heti menüt is kiadnak. Tehát igen, az a cél, hogy minél több helyen legyünk jelen.
Kívánom, hogy mielőbb megvalósuljon.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Horváth Saroltát hallottátok, a Rakun Doboz közösség alapítóját. Ti pedig maradjatok továbbra is velünk, hiszen hamarosan érkezik majd Dalmadi Júlia, futurista ételszakértő.